Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Soproni Mónika vagyok. Szeretném figyelmükbe ajánlani telefonszámunkat 061-999-4432. Elkezdtük, vagy inkább folytattuk ismerkedésünket a Szentírással. Az előző adásban a kivonulás könyvének a keletkezéséről kaptunk információkat. Ma Mózes személye fog adásunk középpontjában állni. Amikor az ember belekezd a Biblia olvasásába és elérkezik a kivonulás könyvéhez, meg kell állapítania, hogy Mózes személye lesz a mozgató rugója elsősorban ennek a könyvnek. Egy nagyon érdekes sorsú emberről kapunk személy leírást, nyerünk betekintést az életébe. De ne szaladjunk azért ennyire előre a történetben. Tudjuk, hogy József és családja ott élt Egyiptomban. Elszaporodtak és betöltötték az országot. De József meghalt, és az új uralkodó nem nézte jó szemmel Izrael népének nagy sokaságát. A fáraó sok mindennel próbálkozott, hogy elnyomja a népet, de minél jobban erőlködött, annál jobban erősödött és terjedt Izrael népe. Addig merészkedett a király, hogy kiadta a bábáknak, ha a héber asszony szül és fiú lát napvilágot, öljék meg. De ők nem tették, mert félték az Istent. Ebben a helyzetben születik meg Mózes. Kicsoda ez a Mózes? Miért lett kosárba téve és vízre bocsátva csecsemőkorában? Miért üldözték már akkor a zsidókat? A fáraó lánya miért tett kivételt ezzel a csecsemővel, akiről tudta, hogy nem egyiptomi gyermek? Kifogadta mai szóval élve örökbe? Miért nem alkalmazkodott teljesen az egyiptomi élethez? Miért őt választotta ki az Isten, hogy népe javára legyen?
Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hadd kezdjem onnan, hogy egy pár szót mondjak a sok-sok hagyományról, amely Mózes 5 könyvében, illetőleg Mózes életéről számunkra fönnmaradt. Talán már a múlt alkalommal is beszéltünk arról, hogy évszázadokon át a bibliai hagyományok szájról szájra élő szóban terjedtek. És eleinte a babiloni fogság előtt valószínűleg csak hagyományciklusok alakultak ki, tehát hagyománykörök, külön elbeszélés fonál, amely elmondta a pátriárkák, vagyis az ősatyák Ábrahám történetét, Jákob történetét. Egy másik ilyen szál, ami elmondta a szövetségkötést a Sínai hegynél. Egy harmadik, ami a pusztai vándorlást, egy negyedik, ami a kivonulásnak, a szabadulásnak a nagy eseményét. Tehát eleinte ilyen ciklusok alakulhattak ki, hagyomány, egységek. Az is lehetséges, hogy egyes helyeken, mint mondjuk Hebronban, főleg Ábrahám története volt ismert. Más helyeken, mondjuk Szikemben, főleg Jákob története. És lassan fűzik össze a zsidó hagyományban a bölcsek, a jeruzsálemi papság, és hát főként aztán a fogság idején azok a szent emberek, főleg Ezekiel proféta köréből, fűzik össze egységes nagy történetté mindezt az ősi hagyományt. Egy második fontos szála a hagyományoknak Jozia király reformja, Krisztus előtt 622-ben. Azt írja a Biblia, hogy megtalálnak egy könyvtekercset. Nem megyek bele most itt a részletekbe, nagyon sok jel arra mutat, hogy ez a könyvtekercs Mózes 5. könyve, a második törvénykönyv. Nagyon erősen kötődik ez a könyv, illetőleg az egész hagyomány, amely a könyv körül kialakul és elindul. Ez egy nagy prófétai csoport, akik majd ott vannak a Sámuel könyvek, illetőleg a királyok könyveinek a megírásánál is. Ők állítják össze ezeket a könyveket is. Úgy hívják ezt, hogy deuteronomista iskola. Nagyon erősen kötődik ez a hagyomány a prófétákhoz, akik arról tanítottak, hogy ha a nép hűséges, akkor Isten megáldja, megvédi. De ha nem, ha megszegi a szövetséget, akkor Isten megbünteti a népét, illetőleg elveszítik az ígéret földjét. Isten áldást vagy átkot kínál a népének. Ez tehát a feltételes szövetségnek a gondolata. A feltételekhez kötött Istennel fönnálló szövetségnek a gondolata. E köré fűződik a második törvénykönyv, Mózes 5. könyve, és a nagy deuteronomista történeti mű, tehát Józsué bírák, és aztán a Sámuel és a királyok könyvei. Azonban a babiloni fogság idején ez a fajta teológia válságba került, mert azt élte át Izrael népe, hogy megszegtük a szövetséget, és valóban bekövetkeztek az átkok, elveszítettük az ígéret földjét. És fölmerült a kérdés, hogy hogyan tovább, ha megtört ez a szövetség, van-e még folytatás? És ekkor lép előtérbe egy újabb teológia, amely a papságnak a körében születik, főként, ahogy említettem, Ezekiel prófétának a tanítványi körében, akinek a könyve óriási hasonlóságot mutat ezzel a papi hagyománnyal. És ekkor ismerik föl, hogy nem csak a szövetség az, ami meghatározza Isten és ember kapcsolatát. Ez ugyanis mindig törékeny, mert az ember hűsége törékeny, és erre nem lehet ráépíteni Izrael népének a jövőjét, hanem van egy még erősebb alap, mégpedig Isten ígérete, amit tett az ősatyáknak. Ez nem függ az emberi hűségtől, ez örökké megmarad. Így születik tehát a papi iskolának a teológiája, amely főleg az ígéretre épül. És ekkor válik az világossá, hogy Izrael népének az igazi alapja, Isten népének az igazi sziklája nem a fizikai föld, Palesztinának a földje, amit Isten nekik ígért, mert ezt elveszítették. Nem is a templom, nem is az áldozatok, nem is a király. Az igazi nagy alapítója és kulcsfigurája Izrael népének nem Dávid, hanem Mózes. Az igazi alap a Biblia, amit soha nem lehet elveszíteni. Az a hit, amely tartalmazza, amely bízik Isten ígéretében. Ez az a hordozható haza, amit Izrael népétől nem lehet elvenni. Tehát így válik lassanként Mózes a legközpontibb figurává, a nagy alapítóvá, aki Isten ígéretét, az ő igéjét befogadja, az ő törvényeit átadja a népének. Átadja azt a hordozható hazát, amit soha többé Isten népétől nem lehet elvenni. És aztán a bibliai hagyomány még egy lépést megtesz, ami talán számunkra ritkán tűnik föl, talán azért is, mert a leviták könyvét a rengeteg szertartás, leírás, tiszta és tisztátalan állatok megkülönböztetése és egyebek miatt nem szoktuk olvasni. Pedig pontosan ez a könyv tartalmazza a koronáját Mózes 5 könyve teológiájának. Rájön ugyanis Izrael népe, hogy attól még, hogy az ígéretre alapozzuk a hitünket, Isten irgalmára, az ő végtelen hűségére, ettől még megmarad a bűn, a bűnnek a fájdalma, a sebe, amivel valamit kezdeni kellene. És ekkor születik meg az engesztelés gondolata, hogy a bűnből van kiút, és születik meg a mind a mai napig leginkább átélt zsidó ünnep, a Jom Kippur, az engesztelés napja, a bűnbánat napja és a bűnbocsánaté. Szinte megsejti az Ószövetség a keresztet, a húsvét titkát, ami a bűnből kivezet. Így áll össze tehát Mózes 5 könyvének a kialakulása. Évszázadokon át elmélkednek Mózes életén, alakján, és jönnek rá annak a teljes mélységére, annak a kincsnek a gazdagságára, amit Isten Mózesen keresztül adott a népének, illetőleg hát az egész emberiségnek. Ne lepődjünk meg azon, hogy a Biblia könyvei sok száz éven át alakultak. Az ókorban nagyon sok művel ez ugyanígy van. Talán sok kedves hallgató hallott a Gilgámes eposzról, ami az ókori keletnek, tehát főként a babiloni és asszír kultúrának, de hát egészen visszamehetünk a sumérokig, mert ott vannak ennek a mitosznak a gyökerei. Ennek az ókori keletnek a legalapvetőbb, legmélyebb, leghosszabb története a világ keletkezéséről, illetőleg hát az Istenek által való megteremtéséről, a különböző elbeszélésekről a bűnnel kapcsolatban, a kultusznak a megszületéséről, vízözönről, nagyon sok mindenről hallunk ebben a hosszú eposzban. Ennek a kialakulása is több mint 1000 éven át történik. Van a Gilgámes eposznak egy óasszír változata, sőt, hát ahogy mondtam, sumér gyökerei vannak, itt még nem egy egységes eposzról van szó, csak egyes mozaik darabjai, részei születnek meg, és aztán van egy óasszír, egy babiloni, és aztán egy új asszír változata is. Ilyen tehát Mózes 5 könyve is évszázadokon át keletkezik. Térjünk rá most Mózesnek a történeti alakjára, és hadd kezdjem azzal, hogy nagyon sok történészt meglepett az, hogy nem szerepel az egyiptomi forrásokban, konkrétan se például Józsefnek vagy Jákobnak a neve, akik megérkeznek Egyiptomba. És hát Józsefé, aki a fáraó utáni második ember lesz, se a 10 csapás leírása, se az, hogy mondjuk a fáraó serege a tengerbe veszett, se a rabszolgáknak a kimenekülése, kiszabadulása Egyiptomból. Tehát a nagy események, amiket leír a Biblia, mintha nem hagynának különösebb nyomot az egyiptomi forrásokban. Majd ezt fogom egy kicsit árnyalni. Hadd tegyem rögtön azt hozzá, hogy az ókori történetírásra nagyon jellemző az, hogy negatív dolgokat, ami egy birodalomnak a kudarcait, vereségeit leírná, szinte soha nem örökítettek meg. Még egy katasztrofális csata vesztést is úgy írnak le a régi források, mint egy győzelmet. Tehát nem írják le őszintén a tragédiákat, hanem csak a szép és dicsőséges dolgokat örökítik meg. Ebben is egyébként a Biblia gyökeresen új. A Biblia a legnagyobb alakjairól is leír nagyon súlyos negatív dolgokat. Ábrahámról, Mózesről, Dávidról nem idealizálja őket, hanem reálisan látja őket. Különösen igaz ez Dávid történetére, amelyet mindannyian ismerünk. Dávid bűnei, gyöngesége teljesen őszintén benne van ebben a leírásban. Nagyon sok irodalom, illetőleg történelem kutató azt mondja, hogy talán az emberiségnek a legelső, igazán őszinte, reális életút képe, életút leírása, ami ránk maradt, ez Dávid története. Miért képes erre a Biblia, hogy őszintén írjon a bűnről is? Elsősorban azért, mert megtapasztalja a személyes Istent, az ő fényét, az ő erejét, tehát valóságosan találkozik a személyes élő Istennel, a jósággal, a szeretettel. Nem valami távoli megsejtése csupán az isteninek, mint a más vallásokban, hanem egy nagyon erős találkozás az élő személyes Istennel. És ennek a fényében, ennek a találkozásnak az erejében, a megrendítő fényében meglátják a maguk sötétségeit, a bűnt. A bűnnek a fölismerése egy nagyon erős jele annak, hogy valaki valóban az Istennel találkozott. Ha ez a fény nagyon távoli és nagyon homályos, akkor nem látjuk a sötétségeket, az árnyékokat sem. Akkor minden ilyen félhomályban van. Ha ez a fény ragyogó és erős, akkor meglátjuk a magunk sötétségeit is. Tehát ahol fölismeri az ember a bűnét, a gyöngeségét, a sebeit, az egy nagyon erős jele annak, hogy ő valóban az élő Istennel találkozott. Illetve a Biblia ember azt is megsejti, hogy a bűneiből van kiút. Isten irgalmas, megbocsát, fölemel, és ezért meri a bűneit kimondani. Nem letagadja, nem elrejti, nem állarcokat és szép történeteket fest, hanem meri a bűnt bűnnek nevezni, mert tudja, hogy van belőle kiút. Vagyis ez egy gyönyörű vonása a Bibliának, hogy őszinte. Visszatérve az egyiptomi forrásokra ez nem jellemző. Pontosan az ellenkezője jellemző, hogy csupa dicsőséges dolgot mondanak el. Ahogy említettem, konkrétan a bibliai szereplők nincsenek benne az egyiptomi forrásokban. Mi az, ami mégiscsak benne van, és ez is meglepő, és már is el tudjuk helyezni mind a zsidó nép jelenlétét Egyiptomban, mind pedig Mózes alakját. Az első fontos dolog, amit szintén már említettünk József kapcsán. Sokat beszélnek az egyiptomi források arról, hogy semita törzsek beköltöztek Egyiptomba. Úgy nevezik őket, hogy hikszoszok. Annyira erős volt ez a semita, tehát külföldi, pontosan Palesztina, Szentföld, Szíria, Libanon irányából való beköltözés, hogy egy időben ők veszik át alsó Egyiptomnak, vagyis Egyiptom északi részének, a Nílus alsó folyásának a kormányzását. 1720-tól 1552-ig körülbelül. Vagyis külföldiek, semiták uralkodnak Egyiptomban. Ekkor képzelhető el, hogy József, aki nem egyiptomi, a fáraó utáni második ember lesz. Arról is hallunk az egyiptomi leírásokban, hogy ezeket a népcsoportokat, akik beáramlanak Egyiptomba, Egyiptom gazdagsága miatt is, ahogy a Bibliában is halljuk, hogy éhínség van Kánaán földjén, ezért mennek Jákob és a fiai Egyiptomba. Nagyon sok más ember is Egyiptomban keresett túlélést az éhhalál, az éhínség elől. Ezeket a csoportokat igen gyakran nevezik hapiruknak. Ez a szó nagyon-nagyon hasonlít, egyesek szerint azonos azzal a szóval, hogy héber. A héber szónak a gyökere, az ősi eredete, ez a hapiru megnevezés. A P és a B hang nagyon gyakran fölcserélhető a semita nyelvekben. A hapiruk olyan törzsek, akiktől az ókorban a különböző királyok és birodalmak féltek, akik megtámadták őket külföldről, külső területekről jöttek, és költöztek be az ő területükre. Arról is hallunk, hogy sok egyiptomi épületet hapiruk építenek. Erről az egyiptomi források megemlékeznek. Vagyis szinte, mintha leírnák azt, hogy zsidók, héber rabszolgák építik a különböző épületeket. Szintén egy nagyon fontos találkozási pont a hapiruknak a területe, ahol leginkább, legerősebben ott voltak, illetőleg a Hikszosz birodalomnak a legfőbb magja, az pontosan ugyanaz, ahol a Biblia szerint a zsidók letelepednek, Gósen földje. A deltának, a Nílus deltának a keleti része, amelynek a középpontja Avaris, ez volt a Hikszoszok fővárosa. Vagyis teljesen megegyezik a semita törzseknek a szállás területe, ahogyan az egyiptomi források ezt leírják, és ahogy egyébként a régészet is föltárta az ő szállás területüket, teljesen megegyezik azzal, amit a Biblia elmond Jákob és családjának a szállás helyéről. Elmondanék egy-két olyan részletet is, amelyek vitatottak, bizonytalanok. Az első ilyen nagyon érdekes részlet az egyiptomi forrásokban az első Ahmósze fáraónak az idejében. Arról hallunk, hogy ő kiűzi a hikszoszokat a birodalomból. És ennek a kiűzésnek, tehát az idegen népek elűzésének az egyik fő oka egy óriási természeti katasztrófa sorozat, amit leírnak az egyiptomi források. Egy kicsit hasonlóak a csapásokhoz, amelyeket a Biblia is megemlít. Ezt az eseményt nem is csak egy helyen, hanem több helyen is megemlítik az egyiptomi források, például az úgynevezett Ipuver papíruszon. A bizonytalanság itt ennek az időpontja. Ugyanis, ha tényleg első Ahmósze fáraó idején történik, akkor ez valószínűleg jóval előbb zajlik, mint ahogyan Mózes története elképzelhető. Azonban az egyiptomi forrásoknak az időpont megadásai nagyon bizonytalanok. Már a források között is vannak elég nagy ellentétek. Tehát könnyen lehet, hogy ez az eseménysor, amit az egyiptomi források megemlítenek, kapcsolatba hozható, vagy talán azonos a zsidók a héber rabszolgáknak a szabadulásával és az egyiptomi 10 csapással. Egy másik, még inkább bizonytalan részletet hagyd említsek meg. Sok olyan egyiptológus van, aki rácsodálkozott egy Semita nevű, nagyon magasrangú hivatalnokra, pontosan abban az időben, amikor Mózes életét elhelyezhetjük, vagyis a Krisztus előtti 13. században, 1200-as években, egy Beijá nevű magas egyiptomi hivatalnok, akiről azt halljuk, hogy lázadást szított a fáraó ellen, és az ázsiaiak, vagyis szintén a semiták élére állt, és elűzték őt az országból. A neve pedig azért különleges, mert semita eredetű név, és egyesek szerint a Jahve névnek a rövidített változata van a névnek a második felében. Bő az Bamben, ezt jelenti, és Já, ez talán a Jahve névnek a rövidített változata, ahogy sok későbbi zsidó névben ezt megtaláljuk. Nem tudjuk, hogy van-e köze Mózeshez ennek a személynek, de megint csak egy nagyon hasonló eseményről hallunk. Ami viszont teljesen biztos, hogy a bibliai leírás megemlít két várost, amelyeket a zsidó rabszolgák építenek. Azt mondja a leírásunk, hogy Pitomot és Ramszeszt építették a héber rabszolgák. Ramszesz városának az építéséről pedig nagyon pontosan beszámolnak az egyiptomi források. És elmondják, hogy ezt második Ramszesz fáraó építette, és szerényen önmagáról nevezte el, ahogyan születtek az újkorban Sztálingrád és Leningrád és ehhez hasonló városok. Ez így volt az ókorban is. Tehát önmagáról nevezte el Ramszesznek ezt a várost. Mivel tehát tudjuk, hogy ezt építik a héber rabszolgák, így beazonosíthatjuk az elnyomásnak ezeket a legkeményebb éveit, mégpedig második Ramszesz uralkodásának, ez főleg az első felét jelenti. Az ő uralkodása 1279-től 1213-ig tartott, egy nagyon hosszú ideig uralkodó fáraóról van szó. Szinte biztosra vehető, hogy ő az elnyomás fáraója, és az ő idejében történik a kivonulás, a szabadulás is. Ugyanis nem sokkal később, Mernefta oszlopán 1209-ben született feliraton hallunk arról, hogy egy fáraó Kánaán földjén egy hadjáratot vezet, és ott Izrael népét legyőzi. Tehát akkor már a zsidók ott vannak Kánaán földjén, a kettő közé kell tennünk a kivonulást. Mózesnek nagyon érdekes a neve. A Bibliában egy népies névmagyarázatot, úgynevezett etimológiát hallunk. Azt jelenti, hogy a vízből húzták ki, egy héber igével, ami a kihúzni ige, ezzel hozzák kapcsolatba. Azonban valójában tudományos szempontból nem innen származik Mózesnek a neve, hanem ez egy egyiptomi név. Ez is bizonyítja, hogy Mózes valóban Egyiptomban volt, és olyan családban, amely nagyon közel került az egyiptomi kultúrához, ha így lehet mondani, annyira, hogy ő neki nem zsidó neve volt, hanem egyiptomi. Ahogy a Biblia is erről számol be, hogy a fáraó lánya, vagyis a fáraó óriási nagy családjából valaki, egy előkelő hercegnő fogadja őt örökbe és neveli föl. Ezt a nevet, a Mózes nevet számtalan fáraó névben megtaláljuk. Csak nem tűnik föl, mert másképp szoktuk kiejteni. Ramszesz. Ez így hangzik eredetileg, hogy Ramószisz. Tutmószisz. Tehát Ramószisz azt jelenti Rá Istennek a fia. Mószisz ezt jelenti valakinek a fia. Tutmószisz ezt jelenti Tot Istennek a fia. Vagyis ez egy egyiptomi név, feltehetően eredetileg, ahogy a fáraó lánya elnevezhette a kicsi Mózest, ez is tartalmazhatott egy Isten nevet, akinek a fia, és ezt lehagyják róla, ahogyan Mózes nyilvánvalóan az egyetlen Isten hitének lesz a képviselője. Nagyon érdekes, hogy Mózes legközelebbi rokonai is mind egyiptomi nevet viselnek. Áron egy egyiptomi név, és Mózesnek az első fiai, Áronnak az első fiai, Hofni és Pinchas, szintén egyiptomi nevek. Mutatja, hogy Mózes családja valóban nagyon benfentes volt az egyiptomi magasabb körökben, úgymond asszimilálódott család lehetett, tehát közel került az egyiptomi kultúrához, és ilyen módon a neveik is ezt hordozzák. Bizonyítéka ez annak, hogy a zsidó nép valóban Egyiptomban tartózkodott, Mózes valóban ott élt, és onnan szabadítja ki Izrael fiait. A 10 csapás leírása szintén nagyon beleillik Egyiptomnak a természeti viszonyaiba, illetőleg történelmébe. Az, hogy a sáskák a termést teljesen letarolják, ez nem ritkaság ezen a vidéken, ilyen óriási pusztító sáskajárások. Az, hogy a békák elszaporodnak, és óriási problémát jelentenek szintén a Nílusnak a partján, ahol az egyiptomi lakosság 90%-a él mind a mai napig, nem ritkaság. Az is egy érdekes jelenség, és összefüggésbe hozható a legelső csapással, hogy amíg az aszuáni gát nem létezett, igen gyakran a Nílusnak a forrás vidékéről, a nagy esők idején rengeteg szennyeződés, akár a folyónak a hordaléka és rengeteg növényzet belekerült a Nílus vizébe. És igen gyakran ebben az időben egy bizonyos fajta alga is óriási módon elkezd szaporodni a Nílus vizében, úgyhogy az egész folyó bűzlik ettől a rengeteg szennyeződéstől és algától, ami belekerül. Ezt a jelenséget igen gyakran úgy hívják Egyiptomban, mind a mai napig az ősi egyiptomi nyelven, a kopt nyelven, hogy a Nílus véres, ugyanis ez vöröses szint ad a folyónak. Vagyis ez a jelenség is, hogy a víz vérré változik, és nem lehet belőle inni, ennek is van egyfajta természeti alapja Egyiptomban, a Nílusnak a vize igen gyakran ilyen ihatatlanná válik. Mózes tehát Egyiptomban születik, zsidó családból, rabszolga családból, de bekerül a fáraónak a belsőbb körébe, a fáraó lánya, amit tágabb értelemben kell vennünk, a fáraó óriási családjának valamelyik tagja, örökbe fogadja és neveli. Ez azt is jelenti, hogy Mózes megtanulja az egyiptomiak bölcsességét. Az egyiptomiak nagyon kifejlett tudásában részesül. Az egyiptomiak nagyon ismerték a csillagvilágot. A sivatagban ez rendkívül fontos, hogy valaki el tudjon igazodni. A csillagok alapján tudja az irányokat. Kellett ismerni a sivatagot, hogy hol van benne víz, hogy lehet túlélni. Az egyiptomiaknak tehát nagyon nagy volt mind a matematikai, de a természettel kapcsolatos tudása is. Mózes tehát így nő föl, és aztán lassan döbben rá arra, hogy ő nem egyiptomi, hanem zsidó rabszolgák testvére.
Várjuk jövő héten is a kedves hallgatókat a készülékek elé. Köszönöm Püspök atyának a tanítást. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
A hit kapuja. Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották.